Kedves testvérek, a tegnapi napon keresztség szentségéről mondtam néhány gondolatot, és arról, hogy a keresztség szentsége mennyire összefügg a húsvéttal, hiszen akit megkeresztelünk, az alámerül a víznek, mint egy meghal, meghal a bűnnek, meghal a földi életnek, és amikor fölír a víz alól, akkor föltámad az örök életre. És ott fejeztük be, hogy Jézus kimegy a pusztába, és háromszor nemet mond a kísértőnek, a sátánnak, a gonosznak, vagyis háromszor igent mond az atyának, a fiúnak és a szentléleknek. Ugyanezt teszi minden egyes megkeresztelendő ember, sőt az ősegyházban a megkeresztelendőt nyugat felé fordították, sötétség birodalma felé, és arra kellett háromszor nemet mondani a sátánnak, és aztán pedig kelet felé fordították a fölkerülő nap birodalma felé, hogy Krisztusnak, az atyának, a fiúnak és a szentléleknek mondjon igen egy életre. Mi is valami fajta módon a keresztségre készülünk, hiszen mindannyian nagyszombat éjszakáján, vagy húsvét vasárnapon megújítjuk keresztségünket, ellene mondunk a bűnnek és föltámadunk az örök életre Krisztussal, hogy megvalljuk, hogy hiszünk benne. Keresztségre készülők voltak az úgynevezett katekumenek egykor is és ma is, vagyis a hit tanulók, azok, akik készültek arra, hogy eljussanak egyszer majd a keresztségre, és ők voltak azok, akik nagybőjt elején a püspökhöz mentek 40 nappal húsvét előtt, tulajdonképpen hamvadó szerdán, és kérték püspököt, hogy fogadja föl őket arra, hogy ezen a húsvéton több éves készület után eljuthassanak a keresztségre. És a püspök ilyenkor megáldott olajjal megkente őket, mert ez csak egy kis jelképes rész szokott lenni a homlokunkon, de ez a megáldott olaj akkor is ugyanazt segíti, mint akkor, amikor az egész testét bekenték a katekumennek, hogy ki tudjon a sátánnak a kezéből csúszni. Az ördög cseleitől az utolsó helyen, utolsó időben, célegyenesben ki tudjon csúszni az ördögnek, kísértőnek a kezéből, és eljuthasson a keresztségre, eljuthasson tulajdonképpen az üdvösségre. És ezek a katekumenek, akik nem vettek részt a szentmisének az áldozati részében, az ige liturgia után el kellett hagyniuk a templomot, ők a szentmise végén templomajtóban álltak, és kértek bennünket, megkereszteltetek, hogy imádkozzunk és bőjtöljünk értük, hiszen mi védve vagyunk a keresztség, a bérbálás, a szent áldozás, a szent dónás és a többi szentség által, míg ők nincsenek védve. Imádkozzunk és bőjtöljünk értük, nem csak egykor, hanem ma is, azokért a keresztelésre készülnek, hogy ki tudjanak csúszni sátánnak, a gonosz léleknek a kezéből ezzel is, és tulajdonképpen így indult el, alakult ki nagybőjt is, amikor magunkért is, mellettünk lévőért is imádkozunk, bőjtölünk, jót teszünk ezáltal is másiknak. Katekumeneket több éven keresztül készítették, és ez a készület elsősorban a szentírási rész volt, nagybőjti evangéliumok, és azok az olvasmányok, amelyeket húsvét vigiliáján szoktunk felolvasni. Tegnapi napon említettem, hogy húsvét vigiliája az Úrért való átvirasztott éjszaka volt, egykor is és ma is. Ha nem is virasztunk egész éjszaka, a sötétedésben kezdünk, és az éjszakának egy részét itt töltjük közösen a templomban, és ilyenkor hosszú olvasmányokat olvasunk az Ószövetségből, hetet, sok helyen nem szoktunk hetet olvasni, csak hármat vagy négyet, és aztán egy új szövetségi olvasmány, majd majd rá a föltámadási evangéliumot. De jó tudnunk, hogy mikről is szólnak ezek az olvasmányok, nem csak a katekumeneket tanították ezzel, hanem bennünket is akar tanítani. Egykor is, és ma is az egyház, hogy mi is újra megint az Istené tudjunk lenni, megújíthassuk keresztségünket, és ezáltal az üdvösségre jussunk. Az első olvasmány a Teremtés könyvéből, mindjárt a Teremtés, ami nem jelent más, mint hogy teremtve vagyok. Kimegyünk egy gyönyörű hegycsúcsra, és körben nézünk, vagy akár kimegyünk éjszaka, és látjuk a csillagos eget, kis ez a bolond, aki azt mondja, hogy nincs Isten. És ez úgy magától ide csettent. Jó, tudatosítani, hogy igen, teremtve vagyok. Isten megteremtette a világot, Isten megteremtett téged is, engem is. Nem véletlen, hogy vagyunk, hogy létezünk. Sőt, mi több, hogy Isten fönntartja a világot. Isten forgatja a világot. Isten kezében tartja a világot. Az Isten tenyerén vagyunk. Nem a pénzvilága, nem a munkavilága, nem a rohanás világa, hanem a teremtő Isten világa az, amiben vagyunk. És ezért azt akarja elmondani a teremtés könyve, hogy Isten, aki megteremtette a világot, megteremtette az embert, adott nekünk egy gyönyörű lehetőséget az életre, azt akarja, hogy higgyünk, bízzunk benne, hogy minden látszat ellenére ő tart fönn bennünket. Ő az, aki a tenyerén hordoz minden gondunkban és bajunkban, akkor is, amikor holnap után újból el kell menni a munkahelyre, akkor is, amikor gyerekünk szokog, akkor is, amikor úgy érezzük, hogy nem érjük utol magunkat a feladatokban, akkor jó megállni, végig gondolnunk, ehhez is tartozunk, ki is vagyunk. Második János Pál pápa ír egy gyönyörű elmélkedést a Úr napjának a megszenteléséről, a vasárnapról, és azt mondja, hogy olyan jó úgy szemlélni ezt a vasárnapot, hogy az Úristen is megpihent. Hetedik napon az Isten megpihen. Hetedik napon, azt mondja második János Pál pápa, az Úr napján, vasárnapon, az Úristen mint egy kirak egy nyugágyot, belefekszik, hátradől, fölnéz, körbenéz, nézi a világ mindenséget, és örül, pihenve, micsoda gyönyörűséget alkottam. És erre van meghívva az ember, hogy legalább hetedik napon, vasárnapon megpihenjünk, elhiggyük, az Isten tenyerén vagyunk, az Isten adta nekünk ezt a gyönyörű világot, nem kell nekünk a rohanásunkkal, a tevékenységünkkel mindent megoldani. Isten megold nagyon-nagyon sok mindent, ha bízunk és hiszünk benne. Aztán a második olvasmány Ábrahámnak az áldozata, amikor az Úristen azt kéri tőle, áldozza föl egy szülött fiát, mivel Jézus áldozatára mutat ez az olvasmány, aki föl is áldozza önmagát majd értünk, de jó egy picit végig gondolnunk, hogy milyen áldozatot kell nekünk odaadni az Úristennek. Hányszor és hányszor birtokolni akarjuk a másikat, mellettünk lévő embert. Legyen az a házastársunk, legyen az a gyerekünk, legyen az az unokánk. Meg szoktam kérdezni egy 25 éves házasság évfordulón is azt, hogy elfogadjátok-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságotokat. És akkor folytatom, már nem az, hogy új gyerekek szülessenek, hanem az, hogy a 24 évest, nem a 20 évest, nem a 15 évest olyannak fogadod el, amilyennek az Isten akarja. Amilyenni vált a gyereked, az unokád, a másik. Hogy amivé szeretne válni. Hogy mégiscsak a Pannikát fogja elvenni, vagy mégiscsak Bélához megy hozzá. Pedig én szerettem volna, hogyha Mariskát veszi el, szerettem volna, hogy az Istához megy hozzá. Vagy nagyon szeretném, hogyha nem menne el szerzetesnek vagy papnak, és mégis elment. Hányszor vagyunk úgy, hogy bizony saját magunk, másik mellettünk lévő emberét kell feláldoznunk. Egészen másképp, mint ahogy mi gondoltuk, mint ahogy mi szeretnénk. elfogadjuk-e így az Istent, hogy ajándékként adja a mellettünk lévőt, mellettünk lévőket, hogy mi azokat ajándékként tudjuk neki visszaadni. És amikor hál' Istennek Isten nem kír az életét Izsáknak, akkor nem azért van ez, mert Isten egyszer azt mondja, hogy áldozz föl, egyszer ne áldozz föl, aztán majd két hét múlva újból mondja, hogy áldozz föl, aztán megint ne áldozz föl. Isten nem szórakozni akar az emberrel, sem Ábrahámmal, sem velünk, hanem azt szeretné, hogyha megnyílne a szívünk, ha üres lenne, ha képlékeny lenne, ha mindig el tudnánk fogadni Istennek az akaratát, és elhinnénk azt is, hogy amikor mi úgy látjuk, hogy nem az a jó, ami történik körülöttünk, vagy velünk, vagy a családunkban, akkor elhinnénk, hogy Isten fölöttünk van, Isten tenyerén hordoz, Isten látszólag legrosszabbból is legjobbat akarja kihozni. Szóval a harmadik olvasmány kivonulás könyvéből maga kivonulás. Amikor a zsidó nép átvonul a vörös tengeren úgy, hogy száraz lábbal. Mit is akar mondani ez az olvasmány? Azt, hogy megszabadult a rabszolgatartótól. Megszabadult a gonosztól. Ők szárazok. Mi a keresztvíz által megszabadulunk a rabszolgatartótól, az igazi gonosztól, a sátántól, amikor megkeresztelkedünk a víz által. Visszakerülünk az Úristennek tulajdonába. Az Úristené leszünk, az Úristenhez tartozunk. És jó látni, hogy amíg magunk feje után megyünk, mint például Mózes, hát a maga feje után szépen leüti az egyiptomit, aztán menekülnie kell. Isten nem mondta neki, hogy üsd le. Nem mondta, hogy legyél gyilkos. Nem mondta, hogy vezess ki a népet Egyiptomból. Nem mondta, hogy te legyél a bírája. Saját feje után megy, kénytelen elmenekülni. És amikor jó néhány év után Isten azt mondja, hogy most te legyél az, ki kivezeted a népet Egyiptomból, akkor Isten kegyelméből tudja kivezetni a népet. Akkor Isten ad csodát, Isten ad jeleket, Isten menti meg a gyermekeiket, Isten vezeti át őket. Azon a vizen, azon a tengeren, amin ember nem tud átjutni. Jó látunk, hogy nagyon sokszor Isten mint egy elszenvedteti velünk a legjobb dolgot is. Sokszor szeretnénk valami ilyen vagy olyan úton menni, és mégis Isten valami más utat mutat. A nép hányszor ki akart törni már biztos Egyiptomból, aztán amikor belefáradt ebbe, Isten megfogja és kivezeti. Nem kérdezi, hogy akartok-e jönni, hanem kivezeti őket. Hányszor a nép lázadozik az Isten ellen, nincsen kenyér, nincsen víz, és így tovább. Hányszor vagyunk így. Azt mondjuk, legyen meg te akaratod, minden egyes mi atyánkban, mai szentmisén is elimádkozzuk. És aztán azt mondjuk magunkban, hogy nekünk bizony sokkal jobb akaratunk van, mint az Istennek, majd tudjuk, hogy hogyan és miként. Jó, elhinnünk, az Úristen vezet át bennünket tüzön, vizen, nehézségen, gondokon. Sokszor akár úgy, hogy csak visszatekintve egy évre, egy néhány hónapra láthatjuk, hogy tényleg a legjobbat, az üdvösséget, a legjobb utat mutatta, akarta. Jó, hát elfogadnunk így is az akaratát. Aztán Izaiás prófétától hallunk két olvasmány, az első a fogság utáni rész, amikor visszatér a zsidó nép babiloni fogságból, és Isten mintegy visszafogadja a népet. És azt mondja, hogy most, mint egy bűnöst, visszafogadlak benneteket. Mint a szamáriai asszonyt, vagy a tékozló fiút, vagy Zakeust, vagy akár engem, mint egy bűnöst. És jó elhinni, hogy Isten tényleg visszafogad. mikor letesszük a bűveinket, mikor akár csak megbánjuk, akár a gyóntató székben konkrétan bevalljuk, akkor elhisszük-e, hogy ott maradt a bűn. Meg tudunk-e bocsájtani önmagunknak? Tudunk-e úgy lenni, hogy örülünk, hogy Isten elvette? Nem kell marcangolnunk magunkat. Nem kell többet azon gondolkodnunk, hogy vajon Isten meggyógyított-e, megtisztított-e, elhisszük-e igazán. Négy gyerekes édesanya mesélte el, hogy mielőtt megtért volna, volt egy abortusza. Egy éjszakai kalandból jött egy gyermek, és elvetette. És utána nem bírt magának megbocsájtani. Hiába volt már három gyereke, nem bírta megbocsájtani, hogy azt az egyet elvetette. És egyszer egy álmában megjelent neki az Úr Jézus, és ott volt mellette ez a akkor körülbelül 10 éves gyerek, akit elvetetett. És azt mondta ez a gyerek, anya, én már rég megbocsájtottam neked. Bocsáss meg te is magadnak. Azt szeretném, hogy itt legyél, majd mennyországba velem. Nem bocsájtasz meg magadnak, nem leszel itt velem. Akkor tudott megbocsájtani önmagának. Jó, végig gondolnunk, hogy Isten tényleg átölel, megbocsájt, visszafogad, és jó önmagunknak is megbocsájtani. Aztán a következő olvasmány Izaiástól azt mondja, ingyen adok vizet, ingyen adok kenyeret, bort és tejet mindannyiótoknak, gyertek hozzám, akik elfáradtatok. És jó végig gondolnunk, hogy mi is van ingyen. Minden emelkedik, semmi sincs ingyen. Sőt, Izrael területén pont a víz az, ami a legdrágább kincs, mert szárazság van. Semmi sincs ingyen, egyedül ingyen a megváltás van. Isten ingyen adja neked is, nekem is, mindannyiunknak. Egyikünket sem kérdezett meg, hogy megszülessünk, egyikünket sem kérdezett meg, hogy meghalljon értünk. Ingyen van a megváltás. Mint egy ajándékot el kell fogadnunk, hogy mi is aztán irgalommal, irgalomnak az odaadásával tudjuk másnak továbbadni. Tudjuk az irgalmat sugározni, tudjunk a másik felé fordulni ingyenesen. Nem azért, mert megérdemli, hiszen mi sem érdemeltük meg, hanem mert átéltük Istennek az irgalmas szeretetét, megváltását. Aztán Báruk próféta könyvéből olvasunk fel egy részt, ahol arról beszél a próféta, a zsidó nép újból eltért az Istentől. Mivel eltért az Istentől, úgy tért el, hogy idegen isteneknek szolgált, mert nem bízott az Úristenben. Hányszor vagyunk úgy, hogy mi is. Esetleg más idegen istenekhez fordulunk, az ezotériához, különböző jóslásokhoz, spiritista dolgokhoz, és így tovább. Egy 30 év körüli asszony jött el egyszer a plébániára, és mondta azt, hogy szeretne megkeresztelkedni egészen profán célból, mégis elindult a keresztségnek az útján, és amikor már 1-2 hónap óta oda járt, akkor kezdte el elmondani, hogy ő tulajdonképpen rengeteg olyan könyvet vásárolt meg, olyan könyvet olvasott el eddig, ami különböző jóslásokról, spiritista dolgokról, egyéb ezotériás, újégyes dolgokról szólt, szól, mert ki akarta képezni magát, hogy ez legyen. És aztán több év múlva vallotta be, hogy alig bírta ezeket a könyveket elégetni, kidobni, mert valahogy vissza húzták, de rá kellett jönnie, hogy vagy az élő egyetlen egy Isten, vagy más idegen isteneknek akar szolgálni, akik nem istenek, akik a sátánhoz vezetnek, akik pokolba juttatják az embert. Isten a zsidó népet ki akarja menteni ebből, és bennünket is. Ha bízunk, ha hiszünk benne, azt mondja Báruk próféta által, hogy nem azért nem mutatok meg mindent, mert irigy vagyok. Nem azért nem tudunk mindent a világról, mert más dolgokkal tudhatunk, hanem mert nem bírjuk elviselni, nem bírjuk fölfogni, nem bírjuk megérteni. Vianney Szent János azt mondja, ha megértenénk, mit jelent egy szemüse, belehalnánk, akkora kincs. Ugyanígy a világnak egy csomó-csomó titka, mert Isten nem mer az emberre rábízni, mert belehalnánk. Azt akarja, bízzunk benne, higgyünk benne, minden nehézség ellenére. És aztán ezekért a próféta könyvéből olvassuk a következőt. Zsidó nép megszégyenítette Istent, Istennek a nevét, és Isten visszahívja a népet. Azt mondja, nem azért, mert jók vagytok, hanem azért, mert én az Úr vagyok, az Isten. És hogy ne mondják, ne káromolják az én nevemet, ne szígyenak, visszavezetlek benneteket, megtudjátok, hogy én vagyok, és megtudjátok, hogy én hozzám kell tartoznotok életen keresztül. És jó megkérdeznünk, Isten új népe, az egyház hányszor szégyeníti meg az Úristent. Szeretetlenségünkkel, másikról való beszédünkkel, az egymás elleni hacsarkodásunkkal, és így tovább. És én hányszor szégyenítem meg az Isten nevét, hogy miattam más nem jön el az Istenhez, nem juthat el ő hozzá, mert nem úgy éltem, nem úgy élek, nem úgy teszek. Második János Pál pápa 2000-ben mindannyiunk nevében bocsánatot kér az egyház 2000 éves bűneiért. Azért, mert az egyház vétkezett, amikor megáldott fegyvereket, vétkezett, amikor inkvizícióban embereket kínzott, vétkezett, amikor szeretetlen volt ellette lévővel, vétkezett, amikor megutálta a másikat, amikor kiátkozta X-et, Y-t vagy Z-t, és bocsánatot kellett kérni, hogy újra kezdjen, hogy újra kezdjünk, újra az Istené legyünk. És aztán Szent Leckét halljuk majd a római levélből, Szent Pál apostol keresztségről beszél, ahol meghalunk a bűnnek, és föltávadunk az életre, és azok, akik ezeket mind befogadják, elfogadják, azok, akik elhiszik, hogy Isten teremtette a világot, Isten gondját viseli az embernek, hogy Isten mindannyiunkért fárad, visszafogad, megbocsájt, akarja, hogy a bűnös megtérjen, hogy a meg nem keresztelt megkeresztelkedjen. Az egyrészt megkeresztelkedhet, másrészt az evangéliumban a föltámadt Jézussal találkozhat. Húsvét vigiliáján, húsvét éjszakáján, mindannyian, akik eljövünk, akik majd itt leszünk a templomban, akik halljuk a szentírási részeket, akik találkozunk valami fajta módon egymással és a föltámadt Úrral, azok annak az örömében lehetünk minden nehézség, minden gond, minden baj ellenére. Újból az egy igaz Istenhez tartozhatunk, aki fölemel, aki megváltott, aki föltámadt, aki mindannyiunknak igazi, teljes és örök életet ad. Kérjük az Úrnak a kegyelmét, segítségét, hogy nagy szombat éjszakáját, húsvétkor átélhessük az Istennek a szeretetét, befogadását, jóságát, és megérthessük azt, hogy mit is akar tűnünk örök életet adni, örök bizalmat, örök szeretetet, örök üdvösséget mindannyiunknak. Amen.